Hát Mózes első könyve, 11. rész, 1-től a 9. szakaszig. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sinár földjén egy völgyre találtak és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szélegyünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr, most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve, de ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le, és zavarjuk össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Hajtsuk meg a fejünket is annak
köszönöm. Ha valaki kapott egy ilyen lap, amikor bejött ma, de előtt látja, hogy a mai téma a büszkeség. És szeretnék feltenni egy kérdést. Nem kell hangosan válaszolni, csak gondolkozni. Előfordult-e az életedben, hogy büszke voltál? Én azt mondom, hogy szerintem mindegyik nagyszülőnek előfordul ez. Amikor az ember találkozik egy nagyszülővel, mi az első, amit csinál? Valahol van nála fényképek. És akar mutat, nem ez a legszebb gyereket, amit bármikor láttad az életedben, ez az én unokám. Szóval én édesapa vagyok, meg nincs unokám, de én addig, ameddig nem született egy gyerekem, én azt mondom, hogy mindegyik egyforma, amikor születik, ráadásul mindegyik csúnya. De utána van egy saját gyereked, és egyból változik a véleményed. Itt van az első kivétel. Ez a gyerek nem csúnya. Van egy ilyen büszkeség bennem. Vagy esetleg van olyan, ezt már gyakran tapasztalom szülőkkel, hogy az én gyerekem, ő a legokosabb az osztályban. Most ezt csinált, most azt csinált. Mi nagyon büszkén tudunk beszélni a saját gyerekeinkről. Én azt tudom mondani, hogy van egy fiam, ő kosárlabdázik kint az Egyesült Államokban, egy egyetemi csapatban. Én nem fogok tovább beszélni arról, hogy hány perc játszott egy-egy merkezésen, de ő a csapatban volt. Én tudok büszke lenni. Vagy amikor van egy foci merkezés, és te játszol, 12-4 kikapott a te csapatod, de te egy gólt rúgtál, és egy gólpaszt adtál, én voltam a legjobb játékos a pályán. Elfelejtem, hogy a másik csapatban volt olyan ember, aki 6 gólt rúgott, de az nem számít. Valahogyan mi tudunk büszke lenni dolgokról. Tegnap ifjúsági csendes héten voltam egy másik gyülekezetben, és az egyik lán, beszéltem az egyik étkezéssel, és ő azt mondta, hogy múlt hétvégén én voltam a LED ifjúsági konferencián, és nagyon jó volt. Akkor én mert lelkész, én már büszke tudok lenni, én nem is voltam ott. De ez a mi ifjúsági volt, aki csinálta ezt a konferenciát. És utána mondta, hogy mi volt az, ami jó benne. És mondta, hogy volt egy nagyon jó színdarab. És én azt mondom, az én lányaim benne voltak abban a színdarabban, hú, de jó. A büszkeség. Én azt mondom, hogy ha mi nézünk a mi életünkben, mi látjunk, hogy mindnyájunknak ez egy veszély. Hogy az én munkám, amit én csináltam a munkahelyem, az jó. Ahogyan én vezetek, én jobban vezetem, mint a másik ember. Én mindig túl gyorsan tudok menni, gyorsabban, mint szabad, de sohasem balesettem. Én jobb vagyok. Valóban jobb vagy, majd visszatérünk ahhoz. Még egy terület, amiben látom, hogy az emberek versenyeznek, hogy ki tud a legbüszkebb lenni. És ez egy kicsit csatlakozik itt, amit olvasunk itt az első Mózes 11. részben, mert itt azt látjuk, hogy ők akartak építeni egy torony, ami nagyon magas. Valahogyan ők akartak, hogy az emberek észrevesznek azt, hogy mi milyen ügyesek vagyunk. Milyen nagy épület tudtunk építeni. Amikor én gyerek voltam, és a legtöbb emberek itt van, amikor gyerek voltál, a legnagyobb épület a világban az volt az Empire State Building New York City-ban. És az Empire State Building, utána néztem, az 381 méter magas. 381 méter magas. Ki már volt fönt az Empire State Building? Jenny nem emelte fel a kezedet. Én emlékszem, egy 8 évvel ezelőtt, vagy valamikor a Jenny és az Esterrel mi oda mentünk, és akkor már nem volt a legmagasabb épület a világban, de akkor megint volt a legmagasabb New Yorkban. Mert azt tudjuk, hogy egy pár év azután a World Trade Center lett a legmagasabb épület a világban. De az ember fölmegy oda, és kinéz, és csodálkozik. Milyen nagy ez az épület? És én azt mondom, hogy azok az emberek, akik építették az Empire State Building, 42 év keresztül ők tudtak nagyon büszke lenni. Mert 42 év keresztül azt tudtak mondani, ez a legmagasabb épület a világban. És utána 73 építettek a World Trade Center, és akkor ők tudtak büszke lenni, ez a legmagasabb épület az élet, a világban. De ez a büszkeség csak egy év tartott. Mert utána építettek egy másik épület, a Sears Tower Chicago-ban, és az lett a legnagyobb épület, 442 méter magas, és ők 24 év keresztül tudtak büszke lenni, és akkor Malaysia-ban építettek egy épület, ami 452 méter magas. De ott megint csak egy rövid idő, 6 év volt a büszkeség, és lett még egy magasabb épület Taiwanban. És az az épület már több mint 500 méter magas volt. Milyen büszke az az építő, a tervezőr, hogy ez a legnagyobb épület, az a büszkeség megint csak 6 év tartott, és egy évvel ezelőtt egy újabb csúcs lett Dubajban, egy olyan épület, ami 828 méter magas. Több mint 160 emelet. Én nem vagyok biztos, hogy a japán földrengés után én szívesen laknám egy ilyen épületben. De az nem a lényeg a tervezőnek. Az a lényeg, hogy ő tud büszke lenni arról, amit ő épített. Én vagyok a legjobb. Senki más nem tudott építeni valami, ami olyan nagy, amit én építettem. És ha visszamenjük az Ószövetségbe, a Mózes első könyvébe, a 11. részbe, látjunk, hogy egy nép kezdett építeni egy épületet. És látjunk a 4. versben itt, hogy mi volt az egyik oka, hogy építettek azt az épületet. És azt látjunk, hogy azért csináltunk ezt, hogy azt olvasunk, hogy szerzünk magunknak nevet. Valahogyan az volt, azért csinálom ezt, hogy a többi ember észrevesznek engem. És ez a népcsoport ezt csinál. Valahogyan a legfontosabb neki az volt, hogy milyen az én hírnevem. És azt kell látni, amikor ők ezt csináltak, amikor ott maradtak egy helyen és csináltak ezt a munkát, alapvetően ez egy lázadás volt Isten ellen. Ha mi visszamenjünk és olvasunk a Mózes első könyvében, a 9. részben, látjunk, hogy Isten adott egy feladat Noé-nak és az utódjainak. És az volt a feladatuk, hogy töltjetek be a földet. A cél az volt, hogy az emberek mennek mindenhova a földet. És látjuk így, hogy ezek az emberek úgy döntöttek, hogy mi nem akarunk tovább menni. Mi akarunk egy helyen maradni. Az, hogy ők ott maradtak és kezdtek építeni. Én azt mondom, hogy lényegében ez ingedetlenség volt. Ez egy lázadás volt Isten ellen. Ők akartak felépíteni egy tornyot, ami fölmegy a mennybe. A gondolat ezzel, hogy mi akarunk ott lenni, ahol Isten van, mi akarunk olyan lenni, mint Isten. Előfordul a mi életünkben, hogy mi nem akarunk alávetni magunkat Isten alá, hanem mi inkább mi akarunk mondani, hogy mi az, amit én szeretnék csinálni. Én jobban látom ezt a dolgot, mint Isten. Ez egy veszély mindnyájunk életében, hogy mi akarunk csinálni egy nevet magunknak. Valami formában. Lehetséges nem az, hogy mindenhol a világban, de ott az én környezetemben, abban az iskolában, abban a munkahelyen én akarok csinálni egy nevet magamnak. Én azt akarom, hogy az emberek néznek rám, és azt mondjuk, hú, ő az az ember, aki ezt vagy azt csinált. És én azt mondom, hogy ez egy alapvető probléma nekünk. A büszkeség. A büszkeség az, amikor mi akarunk ingedetlenkedni, nem csinálni azt, amit Isten mond, és mi akarunk független lenni Istentől. És látjunk a Biblia tanításban, hogy Isten valami teljesen más vár tőlünk. Ő azt vár, hogy az ember legyen alázatos. Milyen egy alázatos ember? Egy alázatos ember az egy ember, aki engedelmeskedik, és az egy ember, aki bízik Istenben. Milyen fajta ember vagyunk? A Máté 23. rész, a 12. vers, a következőt olvasunk. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. És aki megalázza maga, felmagasztaltatik. Látjunk azt, hogy az az ember, aki próbál fölemelni magát, Isten fog közbe lépni. És Isten fog tenni azt az ember az ő helyére. Nem mindig, amikor mi akarunk, mi néha azt akarunk, hogy Isten sokkal gyorsabban tegyen azt valakivel, de én azt mondom, hogy Isten a megfelelő időben ő fog helyre tenni azt az embert, aki fölemeli magát. És ugyanakkor mi azt látjuk, hogy Isten fog fölemelni azt az ember, aki alaveszi magát Isten alatt. És azt látjunk itt ebben a történetben, amikor ezek az emberek próbáltak félemelni magunkat, amikor ők próbáltak ingedetlen lenni, és nem tovább menni csinálni azt, amit Isten kért. Látjunk azt, hogy Isten közbelépett. És látjunk, hogy Isten azt csinált, ami úgy mondom az Új Szövetségben is egyszer történt a pünkös napon, ő adott az emberek képességeket beszélni egy másik nyelvet. Csak itt az Ószövetségben, az első helyzetben, amikor történt, nem adta lehetőséget, hogy újból utána beszélnek azt a nyelvet, ami addig beszélt. És az okozott egy olyan helyzet ott, hogy az emberek nem tudtak kommunikálni egymással, és akkor mondhatunk, hogy kénytelenek voltak tovább menni. Mert amikor ott próbáltak olvasni, állni egymás mellett, és nem tudtak kommunikálni egymással, csak feszültséget okozott mindenkinek. És amikor Isten közbe lépett, mi látjunk azt, hogy az emberek szana szétmentek. Azt a dolgot, amit nem akartak csinálni, Isten, úgy mondom, kényszerítette őket, hogy ezt csinálja. Látjunk azt is ebben az egészben, hogy Isten még mindig kegyelmes volt. Mi hallottunk egy pár héttel ezelőtt, amikor beszélgettünk az őszörny vízről, hogy Isten kegyelmes volt. Látjunk, hogy Isten egy nagyon hosszú időt adott. Attól a perctól, hogy mondta Noé-nak, hogy lesz őszönvíz, és valóban lett. 100-120 év, attól függ, hogy de legalább 100, valószínűleg 120 év volt, hogy az emberek kaptak időt. Megvanni a bűnöket. És miután nem voltak hallandó csinálni azt, akkor jött az ítélet. De Isten kegyelmes volt egy türelmi idő. És ugyanígy látunk azt, ha mi ott lettünk volna az Isten helyzetében, és látjunk, hogy megint ez a nép. Megint ezek az emberek pont azt csinálnak, amit mondtam neki, hogy mit nem szabad csinálni. Akkor én fogok leküldeni egy kis tűz az égből, és akkor vége, többet nem kell. Már megígértem, hogy nem lesz őszönvíz, nem mondtam semmi a tűzről. De Isten más volt. Isten nem mondta, hogy azonnal meg fogtok halni, hanem csak elzavarta a lehetőségüket kommunikálni egymással, de tovább éltek. Tovább volt lehetőségük visszafordulni Istenhez. Azt kell látni, hogy az, hogy Isten csak szétkolta őket, Isten kegyelmes volt. És fontos, hogy mi látjuk a mi életünkben, hogy milyen a kegyelmes Isten. Az az érdekes, hogy amikor mi beszéljünk a büszkeségről, ami volt a főbűn ebben a részben, nem csak ilyenkor volt probléma. Mi tudunk hátra menni időben, és tudunk találkozni Sátánnal, és látjunk azt, hogy a fő bűn Sátán életében ugyanez volt. A büszkeség. Olvashatunk az Ézsaiás könyvében a 14. részben, amikor beszél Sátánról, Ézsaiás 14, a 12. verstől a 14. versig, csak a 13. vers olvasom, pedig ezt mondtad magadban, fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölül, emelem trónomat, oda ülök az Isten helyére, a messzi éjszaka. Valahogyan ez volt, amit Sátán mondott, amikor ő lázadt Isten ellen. Ő azt mondja, hogy én fogok állítani egy trónt, ami ugyanolyan nagy és ugyanolyan magas, mint az Istené. Utána, ha folytatjuk a 14. versben, ő azt mondja, hogy hasonló leszek a félségeshez. Ő azt mondja, hogy én olyan leszek, mint Isten. Ez volt az ő bűne, a büszkeség, hogy ő akart olyan lenni, mint Isten. Ez volt az Ézsaiás 14-ben, az Ézékiel 28-ban látjuk egy másik igészakaszt, ami beszél Sátánról, a 11. versről, a 19. versig. És ott azt látjuk, hogy a Sátán a szépsége miatt félfúvalkodott. Ő büszke lett. Ő azt mondta, hogy én jobb vagyok, mint a többi. Az Új Szövetségben, amikor Paul ír a feltételekről, hogy ki az, aki tud vezető lenni a gyülekezetben. Az első Timotheus 3. rész, a 6. versben olvasunk, hogy ne olyan megtért ember legyen, nehogy fúvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá esik. Látjunk, hogy megint, hogy a probléma a Sátánnal az, hogy ő félfúvalkodott. Ő büszke lett. Ő tovább nem akart bízni Istenben, csak saját magában. Ő azt gondolta, hogy olyanok leszek, mint Isten. Amikor ő oda ment az idan kertbe, kísértetni az embert, mi volt, amit mondta az embernek? Olyan leszél, mint Isten. Ez, amivel egy olyan csábítás, ami gyakran áll előtt. Hogy én nem akarok tovább maradni ezen az alacsony szinten. Én szeretnék olyan lenni, mint Isten. A János 8. rész, a 44. versben látjuk más dolgok, amit a Biblia mond Sátánról. Mi azt mondjuk, hogy ő egy embergyilkos. Mi látjuk, hogy ő a hazugság atya. De mégis én azt mondom, hogy a fő bűne Sátánnak az volt a büszkeség. Hogy ő gondolta túl sokat magáról. És ő akart átvinni az Isten szerepét. Az Új Szövetségben látjunk egy hasonló helyzet, és ott találkozunk a farizeusokkal. És én azt mondom, hogy a farizeusok egy hasonló helyzetben voltak, hogy ők azt gondolták, hogy mi jobb vagyunk, mint a többi. Nagyon könnyen beszéltek arról, hogy ők hogyan jobbak. Az egyik igét látjunk, amikor a farizeusok és az írás tudok hoztak egy parázna asszony Jézushoz. És ezek a farizeusok büszkén azt mondtak, Mester, ezt az asszony házasság törés közben tetten értek. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövessünk még az ilyeneket. Kicsit furcsa nekem egy dolog itt. Amikor ezek a farizeusok csináltak ezt, csak az asszonyt hoztak. Hol volt a férfi? Amit ő cselekedett, azt is bűn volt. De valahogyan ezek a farizeusok, ők nem volt a fontos neki az igazság. Valahogyan ők csak akartak mutatni, hogy mi vagyunk a jobbak. És ebben a helyzetben azt csinálták, hogy azt mondták, hogy ez itt van, ez az asszony, ő a bűnös, mi vagyunk a jók. akkor Jézus mit fog mondani nekik ebben a helyzetben? Mi azt látjunk, hogy Jézus csak lement, és szeretett rajzolni a földben. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit ő rajzolt. Vagy mi az, amit ő írt a földben. Én esetleg, amikor én fölmegyek a mindben, én fogok kérdezni tőle, hogy mi volt az, amit ő rajzolt ott. De egy idő után, a pont megfelelő idő után, akkor ő fölnézett. És ő azt mondta nekik. Aki bűntelen közeletetek, az vessen rá első körvet. És lehajolva tovább írt a földre. És utána látjunk egy nagyon érdekes helyzet, hogy azok az emberek, akik odaértek ezzel a váddal, szép lassan elmentek. És egy idő után Jézus fölállt, és kérdezte az asszonytól, hol vannak a vádolóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged. Min el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Látjunk Krisztusban az a képességet, hogy ő tudta megbocsátani a bűnös ember. És én azt mondom, hogy fontos, hogy amikor mi jövünk hozzá, nem jövünk hozzá azzal, hogy nézd, milyen jó vagyok. Hanem mi úgy kell menni Jézushoz, hogy azt mondjuk, hogy bűnös ember vagyok. Én nem vagyok méltó. Én nem vagyok tiszta. Egy másik történet a fariseusokról. A Máté 23. részben. És itt nem tudok végig olvasni, de több versen keresztül Jézus beszél a fariseusokhoz. És azt mondja, hogy képmutatók vagytok, képmutatók vagytok, képmutatók vagytok. Huszonharmadik verstől olvasom. Jaj nektek! Képmutató írástudók és fariseusok, mert tízedet adtok a mintából, a kaporból, a körményből, de elhagytok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb. Az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Valahogyan Jézus mondta a fariseusoknak, hogy a probléma az, hogy ti büszkék vagytok. Ti azt mondtok, hogy én milyen jó vagyok, nézd, mit csinálom. Ezek a kis fűszerekből, amit nőtt az én kertemben, én a tízedet kiszámolom pontosan. Ez olyan, mint valaki, aki dolgozik egy gyógyszertárban, és akkor ott van a gyógyszeri, és számolnak, hogy hányat kell tenni egy-egy üvegbe. És számolnak pontosan. Nem szabad egyel kevesebbet, vagy egyel többet adni. És ezek a fariseusok azt csináltak, hogy olyan pontosan kell betartani minden pont a törvényben. És Jézus azt mondja, hogy a legfontosabb nem a külső. A legfontosabb a szíved. A legfontosabb az, amit mond itt, az irgalmasságot, a hűséget. És ez hiányzott belőle. Most beszélgettünk a sátánról, ami történt vele a teremtés előtt. Beszélgettünk a Bábel toronról, ami történt több ezer évvel ezelőtt. Láttunk 2000 évvel ezelőtt, mi történt a fariseusokkal. Befejezve szeretnék beszélni egy kicsit magunkról. Én nagyon gyakran szolgálok más felekezetekben, és azok a felekezetekben néha összefutom, hogy olyan emberrel, aki nagyon büszke, hogy ő tartozik az egyik felekezethez. És ő azt mondta, hogy az én családom már több száz éve jár ebbe a közösségbe. És bemenjünk a templomba, és tud mutatni nekem, hogy mi ezen a pádon újunk. Itt van a nevünk. És ő büszkén mondja azt, hogy ez a miénk. És mi... Én kicsit távolról látjunk, és gondolkodunk egy ilyen emberről, és azt mondjuk, hogy mennyire téved az az ember. Milyen hiányzik a fontossági sorrend az életében? Ő olyan büszke. Az, hogy ő foglalkozik a külsőrel, hogy melyik pár az ővé, és milyen az az épület, ahova ők vasnap délre mennek. Valahogyan mi tudunk egy kicsit ítélni őket, hogy ők olyanok, mint a fariseusok. És akkor azt mondjuk, hogy de mi mások vagyunk. Mi tartozunk egy olyan közösséghez, ami sokkal jobb az átlagnál. Mi esetleg tudunk felsorolni azt, hogy a mi költségvetés nagyobb, mint az övék. Lehet, hogy nem túl sokan büszke arról, de esetleg van mások, hogy mi szebben tudunk énekelni, mint ők. Vagy mi tudunk mondani azt, hogy az ifjúsági nálunk sokkal jobb. Mi keresünk azt, amiről mi tudunk büszke lenni. És én azt látom, néha van az a veszély, hogy mi azt mondjuk, hogy mi jobb keresztények vagyunk, mint a többi. És mi elfelejtjük azt, hogy mi csak ott vagyunk, ahol vagyunk, mert Isten kegyelmes volt velünk. És nagyon fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy nagyon óvatos kell lennünk. Mert fönt áll a veszély nekünk, hogy mi olyanok leszünk, mint a fariseusok. Mi olyanok, hogy mi azt mondjuk, hogy ez jó megy nekünk, ez jó megy nekünk. Az első Korintus 10. rész a 12. versben. Aki tehát azt gondolja, hogy vigyázzon, hogy el ne essék. Van egy veszély nekünk. Van az a veszély, hogy azt mondjuk, hogy mi most jól állunk. Én most a jó úton vagyok, most már nem vagyok veszélyben. Én azt mondom, amikor mi azt mondjuk, hogy nem vagyok veszélyben, én azt mondom, hogy akkor vakok vagyunk. Akkor vakok vagyunk. Azt kell látni, hogy mindig ott van a veszély. Nem tudom, hogy kinek volt lehetőségek az utolsó napokban nézni a képek, hogy mi történt Japánban 3 nappal ezelőtt. amikor jött azt a tsunami, és azok a 8-10 méteres magas hullámok át mentek egy városon. És több helyen lényegében semmi nem maradt egy városból. És azt kell tudni, hogy a japánok, nem mondom, hogy büszkék voltak, de nagyon maga biztos voltak, hogy nekik volt a legjobb rendszer, hogy tud előre szólni a népnek, hogy mikor van veszély. És valóban az a rendszer nagyon jó. És valóban nagyon sokszor menekült az a rendszer miatt. De kevés volt. Azok az emberek azt gondolták valahogy, hogy biztonságban vagyunk. De kiderült, hogy nem. Kiderült, hogy mindegy, hogy milyen erős védekezés van, egy 10 méteres magas hullám ellen nem volt védekezés. És mi ugyanabban az eszében álljunk, amikor mi azt mondjuk, hogy én most már stabilan állok. Ha én azt gondolom, hogy én stabilan állok, akkor fog jönni egy támadás egy olyan irányból, amire én nem is készültem. Amire én nem vártam. Fontos, hogy mindjárt, aki hívők, azt látjuk, hogy nem szabad magabiztos lenni. Nem szabad büszke lenni, hogy én most már jó helyen vagyok. Az Efézus második rész, 9. versben, 8. és 9. versben következőt olvasunk. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetek ért, hogy senki se dicsekedjék. Az evangélium. Az, hogy Isten kegyelmes. Az, hogy Isten kínál egy ajándékot minden embernek. És ő azt mondja, hogy ezt az ajándékot nem lehet szerezni jó cselekedet által. Csak az az ember tud kapni ezt az ajándékot, aki alázatos, aki leborul Isten előtt, és azt mondja nekem, hogy Isten, bűnös ember vagyok, segíts engem. Ha mi másképpen jövünk, akkor beleszcsapva az ajtó. Ha mi azért jövünk, mert mi valami értelemben méltóak vagyunk, akkor be lesz csukva az ajtó. De ha mi oda menjünk, és azt mondjuk Istennek, hogy Isten, bűnös ember vagyok, igenis én nem tudok megmenteni magamat, legyél az én megváltó. Legyél kegyelmes vele. Akkor Isten nyitja az ajtót. Akkor Isten adja az ajándékot nekünk. És akkor mi nem tudunk dicsekedni azt, hogy én milyen jó vagyok. Hanem én csak hálát tudok adni Istennek, hogy ő milyen jó és milyen kegyelmes. Én remélem, hogy mi tudunk tanulni. Én remélem, hogy mi nem leszünk olyan, mint Sátán, hogy mi nem leszünk olyan, mint azok az emberek, akik a Bábel-toront építették, és én remélem, hogy mi nem leszünk olyan, mint a farizeusok. A veszély fönntal. Látnunk kell, hogy a mi feladatunk alávetni magunkat egy kegyelmes Isten előtt. És élvezni a kegyelmet, amit ő ad. imádkozni. Édesatyám, kérjük, hogy óvd minket a büszkeségtől. Segíts minket látni azt, hogy nem az a fő feladatunk, hogy csináljuk egy hírnevet magunknak, hanem az a fő feladatunk, hogy fordulunk hozzád, és elismerjünk azt, hogy te vagy az egyetlen Isten, és mi soha sem leszünk olyan, mint te. Segíts minket, hogy tudunk olyan lenni, mint az a bűnös asszony, a parazna asszony, aki odaért hozzád. És azt tudunk mondani, hogy nincs, aki vádat emel ellenem. De segíts is, hogy tudunk elfogadni azt, amit tanácsot, amit te mondtad nekik, hogy menjünk el, és többé nem védkezünk. Nem azért, mert ezáltal kapcsolatba kerülünk veled, hanem mert ezáltal tudunk dicsérni téged. Segíts minket látni azt, hogy ha bármikor azt gondoljunk, hogy jól álljunk, akkor tudomásul kell venni azt, hogy nagy veszélyben vagyunk. Segíts minket, hogy tudunk minden nap benned bízni. Ezt kérjük a te nevedben. Amen.